Amikor csaknem negyed századdal ezelőtt Balázs Géza elindította a Tettenért szavak című sorozatot, voltak éppen stafétabotot vett át nagy elődöktől, hiszen a nyelvi jelenségekkel való foglalkozás, a nyelvápolás az mindig rádiós műfaj volt, és ahogy emlékszem rá, olyan kiválóságoknak volt ilyen jellegű műsora, mint Lőrince Lajosnak, vagy Pécsi Blankának, de hát Géza biztosan többre is emlékszik.
Nagyon érdekes, nemrég a kezembe került egy rádióhallgató jóvoltából a 30-as évekből egy jegyzett sorozat. Egy számomra egyébként ismeretlen ember készített a rádió beszédéről, helyes magyarságáról ilyen jegyzeteket. Állítólag fel is olvasták. A kézirat most nálam van, de a hangfelvétel nem. De emlékezzünk meg a nagy elődök közül Halász Gyuláról. Ő találta ki az édes anyanyelvünk szlogent, és ő indította el ezt a sorozatot. Kodálynak nem volt műsora, de szorgalmazta az anyanyelvát és a rádióban a beszédművelés, tehát mindig volt a rádióban nyelvművelő program. Még egyet talán említsünk meg, az ELTE akkori dékánja a II. Világháború után Zsirai Miklós nyelvész volt. Neki is volt sorozata, és ezt a Magyar Rádió a 90-es években ki is adta nyelvés beszéd címmel.
Természetesen, amikor elindította a Tettenért szavakat, akkor az ügyet folytatni akarta, de hát egészen más eszközökkel, mert közben az idő is változott. Mi volt akkor az elképzelése, és ahhoz képest most a 25 év alatt hogyan változott?
Amikor a rádió szerkesztője Fehérvári Győző megkért, hogy indítsak egy nyelvművelő műsort, először 15 perces volt a Tettenért szavak, és később lett 10, aztán pedig 5 perc, de akkor ritkábban volt, most meg majdnem minden nap. Én igazából nem akartam kapcsolódni az elődeimhez, sőt, akkor futott még az édesanyanyelvünk, futott Grécsi tanár úrnak a Magyarán szólva című műsora, és futott a beszélni nehéz is, tehát én ugye különbözni akartam ettől, és nagyon sok beszélgetést vittem ezekbe a műsorokba, montázsokat, próbáltam zenét is, ma is igyekszem, tehát inkább valami mást akartam. Később jöttem csak arra rá, hogy én végül is azt a nyelvművelő vonalat folytatom, amit talán leginkább és legvonzóbban Lőrince Lajos képviselt, és hálás is vagyok neki.
Hogy ilyen műsor mindig volt a rádióban, ez arra mutat, hogy a rádió az a médium, amelyet ugye az ember csak a fülével fogad be, tehát sokkal érzékenyebb az ember arra, hogy mit hall, és sokkal inkább ad nyelvi mintát, mint a televízió, ahol már a megszólalóknak a külseje is valamiféle divatot tud teremteni. Mit tapasztal, hogy a jót veszik át a hallgatók, vagy a rosszat?
Három dolgot ezzel kapcsolatban. Az első az, hogy a rádió talán a legszeretnivalóbb médium, mert nem tart igényt egyszerre valamennyi érzékszer. Sőt, a hallás nagyon kifinomult érzékszervünk, de közben békén hagy bennünket, tehát lehet közben akár dolgozni is, házi munkát például kitűnően. Tehát a rádió nem békjózza annyira magához az embert, ezért egy nagyon jó dolog. A második, Cserés Miklós doktor a Rádiószínháznak volt legendás rendezője, és írt egy könyvet Rádióesztétika címmel. Cserés Miklós írja azt, hogy a rádió a legnemzetibb művészet, sőt, ő a 9. művészeti ágnak tartja. Azért, mert a nemzeti kultúrának talán a legautentikusabb közvetítője a rádió, és aki tud magyarul, ahhoz ez a rádió eljut. A harmadik az, hogy egy nagyon személyes műfaj is, egy társ, tehát ha az ember egyedül van, vagy éjszaka nem alszik, akkor rádiót lehet hallgatni. Pont a Tettenért szavakat is éjjel ismétlik, és nagyon sokan mondják nekem, hogy olyan jó éjjel hallgatni a rádiót. Persze, mert éjjel csönd van, éjjel, ha valaki nem tud aludni, akkor azért vágyik valamire, hogy valaki megszólítsa, és akkor ott van a rádió, és az beszél hozzá. Ezt a hármat akartam előre bocsátani, és akkor most a rádió nyelvéről egy kicsit...
Hogy ad a nyelvi mintát?
Egészen biztosan ad nyelvi mintát. Vita van arról, hogy ez a hatás, ez erős, ez gyenge vagy közepes. Bizonyos tekintetben a médiának és azon belül a rádiónak lehet erős hatása is. Nyelvi szempontból inkább a közepes és a gyenge hatásokra gondolunk. Például erős hatása lehet a divatszavak, divatkifejezések terén, tehát behozni egy új szót, egy új fogalmat, és azt elterjeszteni. Itt ez egy erős hatás lehet, de mondjuk már a grammatikai szerkezetekben ritkán nyúl bele, tehát hogyha hall is valaki valami olyan példát, ami az ő regiszterétől, az ő nyelvi változatától idegen, azért azt nem fogja megtanulni azonnal. De azért szép lassan, hogyha azt súlykolják, akkor igen. Hát van ilyen, hogy média hangsúlyozás, ez is a pesti nyelvből jön, amikor ugye a hanglejtésnek egy kicsit erőltetett, vagy furcsa, ilyen felkapó jellege van.
Nem csak ez, hanem ami amikor fönn is marad.
Így van. Ennek ugye lehet egy olyan kommunikációs oka, hogy nem akarom átadni a szót, és ezért jelzem, hogy még lenne mondani valóm, de ezt most nem folytatom, mert ez a rossz divat, ez nagyon-nagyon terjed. Vigyázni kell, mert ha az ember ilyen közegben él, és ezt naponta hallja, akkor bizony rá is ragadhat belőle valami. Mondjuk ez egy hangtani jelenség volt. A grammatikai jelenség, például ez az akizés, profi rádiósoknál nem nagyon jellemző, de amikor egy emberi csoportot jelentő köznévre, önkormányzat, aki, ez azért új jelenség, és ez nagyon elterjedt. Ebben a rádiónak biztos volt szerepe, nem a rádiósoknak, hanem a rádióban nyilatkozóknak. Itt azt is el kell mondani, hogy éles különbséget kell tenni azért a rádiósok alapvetően képzett és kultúrált beszédmódja, és a rádió megszólaló riportalanyok beszédmódja között. A riportalanyoktól nem várjuk el, hogy beszédképzésbe vegyenek részt, de a rádiósoktól azért korábban elvárták, és azt kell mondanom, hogy a magyar rádióban a legutóbbi időkig azért egy nagyon jó színvonalú magyar nyelv szólt. A rádióban duplán fontos a beszéd, mint a televízióban, mert ott a látvány az segít. Egyre gyakoribb egyébként, hogy rossz hangsúlyozással, a hosszú magánhangzóknak a rövidülésével találkozunk, és akár a mondat más értelmet kap. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos a rádióban a helyes, szép magyar beszéd, és meggyőződésem, hogy erős minta volt a 30-as években, aztán amikor más médiumok bekapcsoltak, ez gyengült, de még most is van szerepe az egységes, szép magyar köznyelvnek a megőrzésében és fenntartásában.
És nagyon érdekes az, hogy a szóhasználat is jelzi, hogy milyen évtizedben járunk, de maga a beszédnek a tempója, a hanghordozás, a hangsúlyozás is jelzi. Biztos vagyok benne, hogy a rádió hőskorában Serc bácsi egészen másképpen beszél, mint a nagy rádió bemondók Körmendi László, Bőzsöny Ferenc, Debrenti Piroska, Erős Anna, hogy csak néhányat említsek, hosszan folytatható a sor, és fölismerhető, hogy mikori évjárat. Mitől van ez?
Pontosan így van. Vannak beszéd stílusok, ez is egy érdekes dolog. Most egy-kettőt azért mondok. A két világháború közötti időszakban nagyon érdekes az akkori hangfelvételek, különösen filmek őrizték meg, hogy nagyon széles volt a repertoár. Például a tájnyelviség sokkal erőteljesebb volt, meg azért ez a pesti szleng is elég erősen beszüremkedett. Azután az 50-es években történt némi egységesítés, és nagyon törekedtek arra, hogy egy nagyon egységes nyelven szólaljanak meg. Azután pedig az történt, hogy felgyorsult a beszédtempó, mert az 50-es évekhez képest a mai magyar beszédtempó a fonetikusok megállapítása szerint majdnem a duplája. Kezdték a sportriporterek, mert ugye izgalmi állapotban gyorsan repül az a labda, gyorsan kell mondani, és minél erőteljesebben. Ez később elterjedt, és ma az információs robbanás időszakában, az informatikai forradalom világában annyi információ ér bennünket, annyi impulzus ér bennünket, hogy gyorsan el akarjuk mondani, és ezért egy nagyon hadarú beszédtempó uralkodott el. A rádió, a közrádió ezt igyekszik egy kicsit visszafogni, de már a kereskedelmi rádiókban nagyon hallani, és az utcán is nagyon hallani. Óvatosságra kell inteni a mikrofonba beszélőket, mert még az élő helyzetben a gyors beszéd az egy kicsit elfogadható, mert még látjuk az illetőt, látjuk azt körülbelül a környezetből, hogy miről van szó. A rádióban nem látunk semmit, ott csak hallunk. Érkeznek panaszok a rádió nyelvhasználatára. A leggyakoribb panasz az az, hogy túl gyorsan beszélünk, és nem értik. És azért oda kell erre figyelni, mert a hallgatóink, a közrádió hallgatóinak nagyon nagy része az idősebb korosztályból kerül ki. Van egy 96 éves hallgatóm, aki rendszeresen ír levelet, most már e-mailt, mert hogy áttért az e-mailezésre is, hallgatja a tettenért szavakat, és ő azt mondja, hogy akkor nem érti a rádiót, amikor alázenéljük a szöveget. Pedig én úgy szeretem, amikor egy kis zene megy alatta, egy kis hangulatot is rá tudok a beszédre tenni, mert igyekszem törekedni a tettenét szavakba, és ő azt mondja, hogy hát ez neki, ez akkor ő már nem érti. Erre is gondolni kell, amikor műsort készítünk.
Nyelvhelyességi problémákat fölvetnek a hallgatók? Mit kifogásolnak?
Nagyon érdekes, hogy általában a szóválasztással kapcsolatban érzékenyek az emberek, tehát a divat szavakkal kapcsolatban. Ott nincs mit tenni, az jön. Maximum azt mondhatjuk, hogy egy jó stílusú rádiós az igyekszik a divatkifejezéseket, mert azok közhelyek, azokat egy kicsit kerülni. Tehát nem mondja minden második mondatban, hogy kihívás. Azok a típusú levelek, amelyek grammatikai hibákra figyelmeztetnek, azok a mélyebb és tudatosabb nyelvhasználókra jellemzők. Ezeknek is egy része olyan idős ember, aki olyan korban tanulta még a magyar nyelvtant, amikor elég sok babona élt azzal kapcsolatban, hogy ez germanizmus. Tehát kifogásolják például a fogot, hogy azt nem kell mondani, hogy el fogok menni, hanem azt kell mondani, hogy majd elmegyek, tehát jelen időben. Na ez nem igaz egyébként. Persze a németben van hasonló szerkezet, de a magyarban is régóta van ilyen szerkezet. Tehát kifogásolják az erdélyi regionális nyelvhasználatból jövő olyan érdekes rövidítő eljárásokat, hogy kell menjek, például ez, tehát kell mennem, kell menjek, ugye felszólító módban és egyebek. Ez is terjedőben van. Még a felszólító módos változat nem mondanám, hogy nagyon elfogadott, de például Erdélyben igen. A névelőzést kifogásolják, hogy a pestiek azok mindenhova névelőt tesznek, aznak, azt mondják, ez egy sajátos kifejezés. Az igaz, hogy a névelőt egyre gyakrabban tesszük ki, tehát mint egy a határozottságot ugye jobban akarjuk jelölni.
Tehát mondanám, hogy megyek a Balázs Gézához riportra.
Igen, hát nem túl szép, de mondják természetesen. Tudomásul kell venni, hogy a nyelv változik, tudomásul kell venni azt, hogy grammatikai változások is vannak, ezek lassabban folynak. Egy idősebb generáció az mindig érzékenyebb arra, hogy hát ő ezt nem így tanulta. A szódivat meg az szerintem ilyen pillanatnyi. Az most jön, és a szél elfújja, igen, gyorsan, és jön a következő.
Biztosan, akik hallgatják ezt a beszélgetést, várják, hogy olyan nyelvi jelenségekről is szóljunk, mint a lépten nyomon hallható trágárság.
A trágárság egy viselkedés. Sokféle viselkedés van, ez egy nem túl vonzó és választékos viselkedésmód. Akkor egy kicsit kedvez neki, mert vannak rá minták. A másik, hogy ez egy egyszerű beszédmód. Ottlikot idézem az iskola határont, egyszerű odavágni egy ilyen kifejezést, egy ilyen durva kifejezést, mint választékosan szépen megfogalmazni, hogy mi is a problémám. Szerintem is a nyilvános trágárság sokkal több, mint korábban volt. Ezt meg nem lehet nyelvészként befolyásolni. És a műsoraimban igyekszem e felé egy-egy lépést tenni, amikor megpróbálok derűvel és oldottsággal beszélni, akár nyomasztó nyelvi gondjainkról is.
A nyelvnek az élet minden területén szerepe van, és jó lenne, hogyha abba azok az emberek bele tudnának valamilyen módon avatkozni vagy formálni, akiknek ez a kenyerük, hogy a filmek szinkronja ne legyen durvább, mint az eredeti, vagy hogy ne legyen olyan körülményes egy-egy szerződésnek a nyelve, vagy különféle eszközök használati utasításáé.
Jövőre, 2016-ban lesz 20 éves a nyelvstratégiám. 20 éve a Magyar Nyelvőrben írtam először erről. Ez egy megújított és tervezhető nyelvi cselekvési program, és én ehhez nagyon nagy csapatot gyűjtöttem össze. Harmadik alkalommal jelentetjük meg a Jelentés a magyar nyelvről című összeállításunkat, ez egy tanulmánykötet és javaslatok, például a kulturális kormányzatnak. Meggyőződésem, hogy a nyelvi igényességgel társadalmi konfliktusok kerülhetők meg, a magyar nyelv iránti odaadással és szeretetünkkel pedig egyszerűen növeljük a magyar nyelv presztízsét, és még növeljük a magyar nyelv beszélőinek a számát is, mert arról van szó, hogy egy vonzó nyelvhez tartozni jó, és akkor el lehet kerülni a nyelvfeladást. Hát egy ilyen típusú programot elindítottunk. Én nem állítom, hogy ez azonnal sikereket ér el, de azért az elmúlt időszakban nagyon sok pozitív dolog történt, anyanyelvi pályázatok, fiatalok bevonása anyanyelvi versenyekbe, vonzó anyanyelvi versenyekbe. Létrejött a Magyar Nyelv Múzeuma. Én látom azt, hogy a tanárkollégák egy része mennyire lelkesen tud ilyen versenyekbe bekapcsolódni, diákokat szervezni. Tudom azt, hogy a fiatalok egy-egy nyelvi vetélkedőt mennyire élveznek. Úgyhogy én úgy látom, hogy elég sok mindent elértünk. Persze az elődeink is elkezdték már ezt csak most egy kicsit megszerveztük, vagy másként szervezzük. Erre törekszünk. Az jó lenne, ha emögött nagyobb állami támogatás lenne, tehát hogyha ez egy egyértelműbb és jobban beleilleszkedne Magyarország kulturális politikájába.
Hogyan lesz valaki nyelvész? Mert azért nem tételezem föl, Géza, hogy 6 éves korában játszott a kis vonattal, és akkor azt mondta, hogy én nyelvész leszek.
Nem titok, hogy édesapám nyelvész volt, de nem ezért lettem nyelvész. nyelvész, nem is terveztem, sőt, az egyetemen bár nagyon szerettem a magyar szakot, emellett nekem volt egy néprajz és népművelés szakom is, és a néprajz egy picit még jobban is vonzott, és ma is vonz. De amikor elvégeztem az egyetemet, akkor valahogy úgy adódott, hogy arra a tanszékre kerülhettem, ahol most vagyunk, ez a mai magyar nyelvi tanszék, és igyekeztem mindig olyan témákat keresni, amelyek összekapcsolnak a korábbi érdeklődésemmel, tehát a néprajzzal, a mai napig egyébként. Ezt megtaláltam az antropológiai nyelvészetben, a folklorisztika nyelvi vonatkozásaiban, szóval nagyon sok olyan területtel foglalkozom, amiben hasznosíthatom ezt az eredeti és nagyon mély vonzalmamat és érdeklődésemet. És aztán megszerettem nagyon a nyelvészetet, de ez azért évtizedek kellettek, de most már nagyon szeretem. És azt tudom tanácsolni annak, aki a nyelvtant nem szereti, mert a nyelvtan önmagában azt kell mondani, hogy nem mindig érdekes. Talán olyan, mint a matematika, hogy magasabb fokon elkezd nagyon érdekes lenni. Szorzótáblát tanulni, meg az egyszerű műveleteket tanulni még nem öröm. De amikor azokból egy világ bomlik ki, egy világ értelmezés akár, mondhatjuk a matematika kapcsán is, de a nyelvészet kapcsán is, akkor ott nagyon érdekessé válik. Az pedig, hogy a rádióban szólhatok, sok embert megszólíthatok, kicsit eloszlathatok babonákat, mert ezt szoktam udvariasan, hogy meg tudom az embereket nevettetni, mert a nyelv az mindig alkalmas arra, hogy valami új formát, vagy egy régi formát, ha előveszünk és megmagyarázzuk, akkor ezen vagy mosolyognak, vagy elgondolkodnak. Tehát lehet a rádióban olyan nagyon színes ismeretterjesztést végezni, ami az embert boldoggá teszi, mert azért az a jó, hogyha nem marad az egyetem falai között, vagy a szobámban az a néhány gondolat, amit összegyűjtöttem, hanem ezt meg tudom osztani emberekkel.
Elég sok helyen meg tudja osztani, mert kiírtam az internetről, hogy mi mindent csinál. Tehát az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet mai magyar nyelvi tanszékének igazgatóhelyettese, tanszékvezető egyetemi tanára, a Magyar Szemiotikai Társaság főtitkára, a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport és a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda alapítója, tagja a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvi Bizottságának, több hazai egyetemen és főiskolán tanító, számos külföldi egyetemen tanított, meghívott professzorként. Társadalmi megbízatásai: a Diák és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesületének alelnöke, a Bolyai Önképzőműhely tanára és ügyvezetője, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának, valamint az Anyanyelvápolók Szövetségének ügyvezető elnöke. Mindezek mellett igazságügyi nyelvész szakértő, pálinka mester, serfőző mester szakmérnök is. Na, itt álljunk meg.
A pálinka mester és sörfőző szakmérnök szakon egy tantárgynak vagyok a képviselője és a tanára. Ez a Corvinus Egyetemen van egyébként. Ez a néprajzi érdeklődésemből jön természetesen, hogy foglalkoztam a pálinka és a sör művelődés történetével.
De azért szereti is ezeket?
Hát persze, nem tagadom. A legnagyobb öröm az, hogy amikor én elkezdtem foglalkozni a pálinka művelődés történetével és kultúrájával, akkor az egy nagyon lenézett ital volt, mert egy nagyon rossz minőségű pálinka kultúra volt Magyarországon. És amikor megjelent a könyvem erről, a monográfiám 1998-ban, akkor indult el a pálinka felfutása, és hogy ma mi van a boltokban, hát jó drága, de nagyon finom pálinkák vannak. Ezt a pálinka mesterek azt mondják, hogy az én könyvemből merítettek erőt, hogy lehet más pálinkát készíteni. Most egy bölcsésznek, vagy társadalomkutatónak nagyobb öröm, mint hogy életében azt mondják, hogy az ő hatására futott fel a magyar pálinka kultúra, azt hiszem, egy nagyobb kitüntetést nem kaphattam volna az élettől. A magyar nyelven ezek nem látok ekkora sikert, hogy az én hatásomra szebben beszél a magyarság, ilyet azért nem látok, de a pálinkában ezt elértem.
Még egy nagyon izgalmas dolog, amit nem tudok elképzelni, hogy mit jelenthet, igazságügyi nyelvész szakértő.
Mint nyelvész nagyon sokan megkerestek bírósági ügyben, vagy valamilyen vitás ügyben, hogy bizonyos szövegek kapcsán mondjuk el a véleményünket. Mit jelent az a szöveg, vagy ki írhatta ezt a szöveget? Emögött valóban vannak törvényszerűségek, amelyet a nyelvészet, a szövegtan, vagy a kriminalisztikai szövegnyelvészet vizsgál. És amikor több ilyen megkeresés érkezett, akkor úgy döntöttem, hogy ezt az igazságügyi nyelvészeti szakértői minősítést megszerzem. Ehhez kellett jogi vizsgát tenni, és hát ez néhány éve sikerült, úgyhogy azóta bejegyzett igazságügyi nyelvész szakértő vagyok, úgyhogy keresnek a rendőrségről, ügyészségről, de magánemberek is, meg cégek is, mert nagyon sok a vitás nyelvi kérdés, és azokban állást kell foglalni, amelyet aztán a bíróság vagy valamilyen peres ügyben fel lehet használni.
Nem azt érzem ebben izgalmasnak, hogy valami nagyon bonyolult és körmönfont jogi nyelvből kibányászni annak az értelmét, hanem, ha jól értettem, akkor a nyelvhasználatból meg tudja állapítani, hogy ez egy iskolázott személy, hogy körülbelül mennyi idős lehet, mert a szóhasználat változik, hogy milyen nyelvi környezetből jött, hogy esetleg egy másik ország az anyanyelve, vagy ott végezte a tanulmányait, ilyesmiket tud megállapítani?
Igen, hogyha arról van szó, hogy szerzőt kell azonosítani, akkor ilyesmit kell megállapítani, hogy írhatta ez a személy, és akkor ilyeneket vizsgálunk, tehát a nyelv használatának a mély rétegeit nézzük meg, körülbelül olyanokat, amiket említett, de amit először említett, az is létezik, tehát iszonyatosan bonyolult jogi szövegek, szerződések, akár milliárdos ügyek múlhatnak azon, hogy valaki valamit nem úgy értett. És néha olyan körmönfont módon van megfogalmazva, hogy a másik azt mondja, én ezt értettem, hát én meg ezt akartam. És kinek van igaza? És akkor jöhet a nyelvész szakértő, nem könnyű ezekben egyébként állásfoglalni, és általában többet is megkérdeznek. Ki kell bogarászni, úgyhogy az például eléggé ajánlatos lenne, hogy a jogi szövegek azok egyszerűbbek, világosabbak legyenek, és körülbelül akkor kéne ügyelni arra, hogy nagyon jól fogalmazzuk meg, amikor a szerződést megkötjük, mert hogyha 2-3 évvel később kiderül, hogy más irányba indultunk el, a legjobb szándékkal esetleg, de a szövegben nem az volt, akkor abból azért nagy baj lehet. És ilyen ügyek vannak, úgyhogy ilyenkor elég gyakran fordulnak most már a jogászok a nyelvészekhez, mert a jog nagyon bonyolult.
De nagyon bonyolult az informatika nyelve is bizonyos esetekben. Nagyon sokszor nem tudom, hogy az igen válaszommal jutok-e el ahhoz az eredményhez, amihez szeretnék, vagy a nemmel, hogy esetleg éppen kioltom azt a műveletet, és akkor ott állok a csődben.
Én is bele szoktam esni ebbe a gödörbe, nem egyszer. Tényleg, hogy az igen vagy a nemet nyomom meg, mert honnan nézzük a dolgokat, ugye nagyon gyakran van, és néha eltűnik a szöveg, mert rosszul mentettem, velem is előfordul. Sokszor mérges vagyok az informatikus kollégákra, akik ezeket a szövegeket kitalálják. Nagyon gyakran olyan magyar szöveg jelenik meg a képernyőn, amit én se értek. Múltkor egy filmet akartunk levetíteni egy ifjúsági táborba, és azon a gépen nem volt olyan filmprogram. Hát elkezdte keresni a gép ezt a programot, nem találta, és akkor valami ilyesmit írt ki nagybetűkkel, hogy a kiszolgáló utasítás nem sikerült. Így néztünk egymásra, ott voltak ilyen informatikus gyerekek, és mondták, hogy Géza, nyugodj meg, ezt nem ember írta, ezt egy zombi írta.
Ez nagyon megnyugtató, igen. Ha a nyelvtudósnak vagy tanárnak lenne hatalma varázspálcája, akkor mit változtatna meg a köznyelvben?
Azért nehéz kérdés, mert parancsra nem szeretnék semmit sem megváltoztatni. Sokkal inkább azt szeretném, hogyha a tudományos ismeretterjesztés színes lenne, gazdag lenne, ha az oktatásban a gyerekek sokkal nagyobb örömet találnának, többet olvasnának, többet beszélgetnének, többet írnának, ha sok okos gondolat lenne az interneten. Én ezeknek örülnék, mert ezekből áll össze igazából egy nyelvi kultúra, semmiképpen sem parancsból. Ha megfordítom persze, akkor azt is mondhatnám, hogy nagyon örülnék annak, hogyha több mintaszerű nyelvhasználati hely lenne. Biztos vagyok benne, hogy a Magyar Rádiónak annak kell lenni. Szerintem a Magyar Rádiónak őriznie kell a választékos, igényes, szép magyar beszédet. Majdnem, hogy az egyetlen fórum. De azért nem baj, hogyha a papok is szépen beszélnek, a színészek is szépen beszélnek. Nem kell mindig, mert ha olyan a darab, akkor nem kell szépen beszélni, akkor azt kell megmutatni, hogy ilyenek vagytok. De legyen igényes, szép színpadi beszéd, és hát minél több jó példa legyen. A saját műsoromban is igyekszem a jó példákat erősíteni, mert szerintem az emberek szívesen követik a jó példákat. Csak legyenek ezek a jó példák. Ezért ezeket a kis rezervátumokat nagyon védeném, ahol az igényes, választékos, szép magyar nyelvnek otthona van. Legyenek meg ezek a magyar nyelvnek a templomai. És ebben azt hiszem a rádiónak óriási szerepe van még most is, és remélem sokáig lesz.